Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 77. Zsoltár első verszakát énekeljük el. A 77. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. El a helyünket, és dicsérjük tovább Istenünket a 226. ének első, második és harmadik verszakainak eléneklésével. A 226. énekünk így kezdődik, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Thank you. mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét a mai napon Pál apostol Filippi beliekhez írott levelének a harmadik fejezetéből olvasom, a harmadik fejezet 17-től 21-ig terjedő versszakait. Legyetek én követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, akik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei. Kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, akik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás a mi szívünk az újrakezdés lehetőségéért. Köszönjük neked, hogy most is szól a te igéd, meg akarsz érinteni bennünket szent lelked által. Ezért is kérünk, áldj meg minket, adj nekünk figyelő szívet, adj nekünk értelmet, hogy meghalljuk, és végül megcselekedjük a te igédet. Jézus Krisztusért kérünk, áld meg ezt a mostani Isten tiszteletet. Amen. Ige hirdetésre készülve a 164. dicséretünk első versszakát énekeljük el. A 164. dicséretünk így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására.
Testvéreim, azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni. Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből olvasom, az előbb már hallott igeszakaszból, a harmadik fejezet 20. és 21. verseiből. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyalló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Eddig Isten írott igéje. múlt vasárnap már olvastuk Pál apostolnak a Filippiekhez intézett e szavait, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Ez a kifejezés polgárjog a Filippiek számára különösképpen is sokat mondó volt, hiszen városuk római katonai kolónia volt, római polgárjoggal rendelkeztek. Így Pál apostolnak ezt a vallomását, egyben tanítását jól megérthették. A keresztény gyülekezet ugyan itt a földön él, de a mindenható Úrhoz tartozik. Úgy, mint a filippi katonák a római császárhoz. Ahhoz az Úrhoz tartoznak, aki bennünket test és lélek egységében szemlélt, akinek testünkre, lelkünkre gondja van, aki ott a golgotai kereszten az egész emberért halt meg. Pál apostolnak ezt a téptanítók miatt kellett hangsúlyoznia, azok miatt, akik ketté választották a test és a lélek életét, és akik azt tanították, hogy közömbös dolog, ami a testtel történik. Múlt vasárnap különösképpen is arról hallottunk, hogy Isten igéje mit mond erről, emlékezhetünk ezekre a szavakra, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. Most ezen a mai istentiszteletünkön gondoljuk együtt végig azt, hogy mi is következik ebből, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, hogy mi ehhez az Úrhoz tartozhatunk, aki így, tehát a test és lélek egységében lát és szemlél bennünket. Az első, amit megérthetünk itt az igéből, az az, hogy aki tehát az Úrhoz tartozik, az többé már ne a földi dolgokkal törődjék. Olvastam egy újságcikket Kovács Ágnes úszónőről, akiről bizonyára sokan tudják, hogy 4 esztendővel ezelőtt Sydneyben olimpiai bajnok lett, most pedig egy 4. és 1. helyezést ért el. Az újságíró leírja azt a cikkében, hogy milyen hamar elfeledkeztek Kovács Ágnese győzelméről az emberek általában, és egyéb diadalairól is, és más sem lehetett hallani, csak azt, hogy Kovács Ágnes Amerikában elfelejtett úszni, hogy mennyivel rosszabb az ideje. Sőt, már a búcsút javalló vélemények láttak napvilágot, ami nyilván az úszónőt nagyon rosszul érinthette, rosszul esetett neki. Ráadásul folytatja sorait az újságíró, rejtélyes betegség is kínoszta az úszónőt, és éppen ezért inkább a biztatás. Kért volna el számára, arra lett volna szüksége, semmint az őt leíró passzusokra. A legszebb az egészben, mondja aztán az újságíró, hogy talpra tudott állni. A csak éremben gondolkozó sportemberek szemét persze elkerülhette mindez, hiszen egy 5. és 1. helyezés nem nevezhető látványosnak. És aztán azt mondja, hogy talán nem túlzás az az állítás, hogy ennek az úszónőnek a szereplése is az olimpia csodálatos pillanatait hivatott erősíteni, hiszen új országos csúcsot állított fel. Miért idéztem most ennek az újságírónak a cikkéből? Azért, mert elolvasva valahogy azt éreztem, hogy a rohanó, sikerorientált világunkban szinte már üdítőleg hat egy ilyen írás is, ahol azt látjuk, hogy valaki nem a teljesítmény ígéretében él egészen, hanem képes meglátni az embert is a maga nehézségeivel, küzdelmeivel. Nos, aki inkább otthon van az Isten világában, az Isten országában, az szabadul ki igazán a siker, a teljesítmény bűvöletéből, és az veszi észre a körülötte lévőkben igazán az embert, hogy az a másik is érző lény. Hiszen az ilyen ember, aki tehát az Isten világában otthon van, az már megtapasztalta, hogy amitől az élete rendbe jött, tartalmassá vált, ami betöltötte a benne lévő űrt, azt ajándékba kapta, kegyelemből. És ezért már csak arra vágyik, hogy Isten iránti hálából cselekedhesse Ura akaratát, az Ura szerinti jót. Az az ember, akinek a mennyben van a polgárjoga, az nem ragad le az anyagiak megszerzésénél sem. Nem e körül forog az élete. Érdemes végig gondolni Pál apostolnak, aki a felolvasott igeverseket írta, az életét ebből a szempontból. Találkozott Jézus Krisztussal. Ő is az Isten országának polgára lett. Megbízatást kapott tőle. És azt mondta, hogy elindult ezen az úton, minden gondolatát azt kötötte le, hogy hogyan is segíthetne oda Jézus Krisztushoz minél több embert. Hogy közben hol hajtja álomra a fejét, nem aggasztotta őt. Hogy miből él meg, mit eszik, ilyen kérdések sem zökkenthették ki őt a szolgálatából. Miért? Mert elhitte azt, amit Jézus így fogalmazott meg, keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és minden egyéb, amire szükségetek van, megadatik nektek. Azaz, az apostol komolyan vette, hogy Urának gondja van testére, lelkére egyaránt. És nem is kellett csalódnia. Korintus városába érkezve például olyan házaspárral találkozott össze, akik ugyanazt a mesterséget tanulták, és gyakorolták is, mint amelyek Pál, sátorkészítők voltak. Otthonukba fogadták az apostolt, Pál együtt dolgozott velük, és közben hirdette az evangéliumot. Ebből a levélből, amelyből való a mai igénk, az is kiderül, hogy a filippibeli gyülekezet tagjai felbuzdultak, így olvashatjuk a levélben, a vele való törődésre. Olykor tehát így gondoskodott az apostolról az Úr. Máskor pedig más gyülekezetben maga kereste meg a kenyerét az apostol, holott vallotta azt, hogy méltó a munkása maga bérére, de amikor úgy látta, hogy lemondjon erről, ez viszi előbbre az evangélium ügyét, akkor meg tudta ezt is tenni. És hogyha egyszer-egyszer éppen nem volt mit tennie, hiszen a vallomásaiból, a leveleiből tudjuk, hogy ilyen is volt. Éhezésben is volt része. Akkor sem gondolta azonban azt, hogy Isten elfelejtkezett volna róla. Sőt, éppen olyankor tapasztalta meg igazán az Isten erejét, kegyelmét. Testvérek, bárcsak mennénk mi is így belevetni magunkat a mi mennyei atyánk karjaiba, és belevetni magunkat az ő szolgálatába. És ha most azt gondolnánk, de hát Pál apostol rendkívüli személyiség volt. Én meg csak egy gyalló, gyenge ember vagyok. Akkor bátorítson bennünket, igénk második üzenete, amely így hangzik: akinek a mennyben van polgárjoga, az rendkívüli erők, mennyei erők hatását és munkáját tapasztalhatja meg az életében. Nem maga Pál volt tehát rendkívüli ember, mi hajlamosak lennénk ezt gondolni, hanem akkor, amikor Jézus Krisztust elfogadta urának, megváltójának, akkor egy különleges, egy rendkívüli erőtérbe került bele az élete. Ezért tudta tovább hirdetni az igét, akkor is, amikor az egyik városból éppen elüldözték. Sőt, azután is, hogy a következő városból is így kellett neki eltávoznia. Ezért tudta még azután is folytatni, amikor Lisztrában megkövezték őt. Nem a sebeit kezdte el nyalogatni, nem magát kezdte el sajnálni, sajnáltatni, mennyit kell szenvednem, mennyire nem szeretnek engem az emberek, hogy nem értik meg, hogy értük fáradozom, hogy értük teszem mindazt, amit teszek, hát miért nem ismerik el a munkámat. Nem ilyenekkel foglalkozott. Isten még életben tartotta őt, a megkövezést is túlélhette, az apostol hát indult tovább szolgálni őt. Meggyógyított Filippi városában egy megszállott szolgáló leányt. Mit kapott érte? Verést, börtönt, szenvedést, megaláztatást. És a börtönben, éjféltájban felcsendül az Istent magasztaló ének Pál és munkatársa szájából. Képesek vagyunk ilyesmire magunktól? Ó, nem. Az ilyen és ehhez hasonló helyzetekben sokkal inkább panasz, síránkozás, jajgatás, netán szitkozódás, káromkodás hagyja el sok ember ajkát. Hiszen az különösképpen is tud bántani bennünket, hogyha tudjuk, hogy én jót tettem a másikkal, és ő pedig ennek ellenére gonoszul bánik velem. Megérkezik Pál apostol egy másik városba, Athénbe. Oda, ahol, most a Szentírás szavait idézem, az aténiek és a bevándorolt idegenek egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál apostol odaáll eléjük. És hogyha az ott elhangzott beszédét elkezdenénk elemezni, akkor elsőként mindjárt meg kellene állapítanunk azt, hogy milyen ügyesen megtalálta a kapcsolódási pontot. Hogy hogyan is férkőzhet közel ezeknek az embereknek a szívéhez, egyáltalán a gondolkozás módjukhoz. Azt mondja, hogy a városban járva találtam egy olyan oltárt is, amelyre ez van írva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. És mégis a történet folytatásából kiderül, hogy a beszédét hallgatva egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, hogy majd meghallgatunk erről máskor, és aztán tovább mentek. És csak néhányan lettek hívővé. Mondhatnánk erre azt, hogy kudarc ez a javából. Pál apostol azonban ekkor sem omlott össze, hanem, ahogyan folytatódik az ige, eltávozott Athénból, és Korintusba ment. Hiszen ő Athénben is elvégezte azt, amit az ő ura rábízott. ami az ő feladata volt, a többit pedig ráhagyta az urára. Másik alkalommal búcsúzik az efézusi gyülekezet véneitől, és többek között ezt mondja: és most, íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Az élete úgy tűnik veszélyben forog. Az apostol mégis megy tovább. Maga Pál apostol a titkát így fogalmazta meg, azt, amit itt a mostani igénk második üzeneteként hallhattunk: mindenre van erőm a Krisztusban. Ő az a különleges erőtér. Mindenre van tehát erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Végül, akiknek a mennyben van polgárjoguk, azok előtt csodálatos táblatok nyílnak meg. Szóval éppen ezért nem a mának, nem a pillanatnak élő emberek. Ez is benne van Pálnak az efézusi vének előtt elmondott búcsúbeszédében is, de máshol is találkozunk ezzel a Szentírásban. Ott ugye ezt mondta: még az én életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat. A futók szeme előtt pedig ott lebeg mindig a cél. A cél, amely felé tart. A cél, amelyhez egyre közelebb kerülhet, és amelynek minden más alárendel. Ezért tud lemondani pillanatnyi örömökről, élvezetekről, földi kincsekről, sőt, azt tapasztalhatja meg, hogy ezek egyre kevésbé vonzóak már számára, hiszen eltörpülnek mindazok mellett, az ajándékok és lehetőségek mellett, melyeket az Úr Jézus Krisztussal való közösségben, melyeket mennyei polgárként nyer meg, melyek ott futás közben lesznek az övé. Hiszen mik ezek az itteni pillanatnyi örömök, azok a mulandó kincsek, amelyekre az ige egy másik helyen azt mondja, hogy a moly megemészti, meg a rosta, amelyek úgyis elpusztulnak egy idő után. Mik ezek ahhoz képest, amit Jézus Krisztus az ő váltság halálával szerzett meg számunkra? Hogy a mindenható Istennek gyermekei lehetünk, hogy atyánként fordulhatunk oda hozzá, és számíthatunk rá, hogy az ő békessége töltheti be a szívünket, hogy megismerhetjük az igazi örömöt, hogy megtanulhatunk igazán szeretni. Ezekhez képest mit jelenthetnek a mulandó tárgyak és dolgok? És ahhoz képest, amit itt ebben a mostani igénkben Pál apostol külön kiemel, azt mondja: mi várjuk az Úr Jézus Krisztust, aki eljön újra, és aki, amikor eljön, akkor az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Ez pedig azt jelenti, hogy a hívő embernek akármilyen beteg is már talán, akármilyen gyenge is talán már a teste, talán már idős, sőt, hogyha minden földi reményünk szerte foszlott is, mégis még előtte van az élet. Mert az igazi élet teljessége még ezután következik számára. A hívő ember tehát sohasem kifelé megy az életből, hanem mindig jobban befelé az életbe. És ezért a hívő embert élete minden körülményei között is az a belső bizonyosság tölti el, kimondhatatlan derűvel, békességgel, hogy valami nagyon jó előtt áll. Azt már biztos, hogy mi is megtapasztaltuk életünkben, hogy olyan jó dolog, amikor tudjuk, hogy majd valami szép történik, és várhatjuk. Nos, a hívő embernek meg lehet ez az öröme. És ez nem optimizmus, hanem bibliai értelemben vett reménység. Az első keresztényeknek ezt az élő boldog reménységét látva jegyezte meg egy pogány római ügyvéd a következőket. Az ember szinte azt gondolná, hogy ezek a keresztények már feltámadtak. Tudélék szavaik, cselekedeteik, életük bizonyságtételéből annyira sugárzott a boldog reménység, hogy a kívülálló szemlélőre azt a benyomást tette, mintha ezek az emberek már föl is támadtak volna, mintha már túl lennének a halálon, mintha már megdicsőült életet élnék. Nos, Pál apostol a Filippieknek azt írta, nekünk a mennyben van polgárjogunk. De tudjuk, hogy ez nem csak a filippi belieknek szól, nekünk is lehet. És ha már Jézus Krisztuséi vagyunk, akkor ott van a polgárjogunk. Bárcsak mi is így tudnánk élni, hogy rólunk is el lehetne ezt mondani, amit annak idején az első keresztényekről ez a pogány ügyvéd megállapított. Az ember szinte azt gondolná, hogy ezek a keresztények már feltámadtak. Sugározhatjuk ezt a boldog reménységet. Legyen hát így. Ámen. Háromszázadik dicséretünket keressük meg, és a második verszakát énekeljük. Nincs nekem más enyhelyem, szívem téged hív, s keres. Ó, maradj itt, mesterem, őrizd, adj erőt, szeress. Áldjunk és magasztaljunk téged azért, hogy egyre jobban megismerhetünk téged, a mindenható Urat. Köszönjük, hogy egyre jobban rácsodálkozhatunk arra, mit is jelent számunkra egyszülött fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak a kereszthalála, feltámadása. Köszönjük neked, Urunk, hogy így tanítasz bennünket, Köszönjük, hogy mindazokat, akik vágyakozó szívvel fordulnak hozzád, így juttatod előbbre, mindelőbbre a te ismeretedben. Köszönjük, hogy bármi azt tapasztaljuk, ahogy telnek a napok, évek, évtizedek fölöttünk, hogy egyre gyengébbek vagyunk, egyre kevesebbre vagyunk képesek, egyre jobban romlik a testünk. Mégis valami nagyon csodálatosat élhetünk át a te kegyelmedből, és köszönjük az igét, amely által most erről beszéltél nekünk. Köszönjük azt, hogy mi is lehetünk a te országodnak polgárai. És köszönjük, hogy így felszabadulhatunk az alól a görcsös erőlködés alól, amellyel mi próbálunk megszerezni mulandó földi kincseket. Köszönjük, hogy egyre jobban feltárod előttünk a te csodálatos országodnak a javait, kincseit. És köszönjük, hogyha már megtapasztalhattuk, hogy valóban ezek egyre kevésbé vonzóak számunkra, hiszen ennél sokkal nagyobb kincset találtunk mi benned, a veled való közösségben. Kérünk, hogy ezt a munkádat folytasd is tovább bennünk. És köszönjük, hogyha hozzád tartozunk, Úr Jézus Krisztus, akkor mennyei erők munkáját élhetjük át, tapasztalhatjuk meg az életünkben. Köszönjük, hogy akkor mi is vallhatjuk azt, amit egykor Pál apostol, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Köszönjük neked, Urunk, hogy így felemeled a fejünket, hogy lássunk túl mindazon, amit itt a szemünkkel láthatunk. Köszönjük, hogy élő reménységünk lehet, és most azért imádkozunk, hogy hadd tudjuk így végezni a feladatunkat, betölteni a küldetésünket, így munkálkodni otthon a családunk körében, végezni a magunk feladatát a munkahelyünkön, hogy sugározzuk ezt a boldog reménységet, hogy látszódjon is rajtunk, hogy mennyei polgárok vagyunk. Jézus Krisztusért kérünk, végezd így a te megszentelő munkádat bennünk, és áldj meg bennünket. Hozzuk eléd, Urunk, betegjeinket, testi-lelki nyomorúsággal küszködő testvéreinket, hozzuk eléd a megszomorodott szívűeket, most különösképpen is azt a családot, ahonnan a feleség, az édesanya, a nagymama távozott el. Kérünk téged, hogy te adj gyógyírt az ő sebeikre, segítsd őket, hogy most e veszteség terhe alatt roskadozva is hadd láthassanak téged annak, aki vagy valójában, olyan hatalmasnak, és hadd tapasztalhassák meg a te szeretetedet. Áld meg, és vigasztald meg őket kegyelmedből. Áld meg, kérünk, egyházunkat, népünket. Juttass el bennünket, minél többeket oda, hogy ne a földiekkel törődjünk már, hanem a mennyeiekkel, hogy hadd élhessünk mi a te országod polgáraiként megelégedett, derűs, rád mutató életet. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Imádkozzuk együtt most a mi Urunktól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is, így a hétfő esti istentiszteletünkre, amely 6 órakor kezdődik, a csütörtöki bibliaóránkra szintén 6 órakor kezdődik, várjuk a fiatalokat a pénteki ifjúsági bibliaórára 6 órára, egy hét múlva vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára gyermekbibliaórát. Hívogassunk másokat is, hogy találkozzanak Urunkkal. Szeretettel hívjuk a testvéreket ide a gyülekezetünkbe egy előadásra is. Szeptember 15-én, ez egy szerdai nap, este 7 órai kezdettel Pálhegyi Ferenc hívő keresztény pszichológus tart előadást. Többen már jól ismerjük, hiszen nem ez lesz az első előadása itt a gyülekezetünkben. Most a téma az az angyalok, azaz mit tudhatunk az angyalokról, illetve a démonokról. Az előadás tehát szeptember 15-én este 7 órától hangzik el. Készítettünk meghívót is rá, melyet megtalálhatunk ott hátul a kijáratnál a persely mellett. Nyugodtan vigyünk el belőle, vigyünk másoknak, ismerőseinknek is belőle, akikről úgy gondoljuk, hogy szívesen eljönnének. Presbiter testvéreimnek hirdetem, hogy mivel holnap a hónap első hétfője lesz, ezért istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk, tehát szeretettel várjuk őket erre az alkalomra. Azt is kérem a presbiter testvérektől, hogy olyan öltözetben jelenjenek meg itt a presbiteri gyűlésen, hogy fényképet készíthessünk, ugyanis meg fog jelenni majd egy könyv egyházmegyénk gyülekezeteiről, illetve a gyülekezetek történetéről, és a könyvnek a szerzője ehhez a könyvhez fényképeket is kér tőlünk. Hirdetem azt is, hogy az evangélikus lelkipásztor testvérem meghívott bennünket egy általuk szervezett kirándulásra, ez október 9-én és 10-én lesz, és Késmárkra, a felvidéki Késmárkra mennek el, külön autóbusszal, és az autóbuszban még van hely. Akit érdekel ez a kirándulás, az keressen meg istentisztelet után, vagy bármikor a héten a lelkészi hivatalban, és akkor a többi tudnivalót azt elmondom. Hirdetem most is azt, hogy egyházunk zsinata iskolák napját rendez, amely október 30-án lesz. Ezen a napon bemutatkoznak a református oktatási intézmények, tehát megismerhetjük az életüket. Minden gyülekezetből várnak résztvevőket, de azt kérik, hogy jelezzük előre. Másképp nem is juthatunk be majd, csak úgy, hogyha előre jeleztük, hogy hányan megyünk. Tehát azt kérem, hogy aki szeretne részt venni ezen a napon, szeretné jobban megismerni a református oktatási intézményeket, az szintén jelezze ezt nálam. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Kedves testvérünk Kovács Zoltán feleségétől, hitvesétől, Bucsi Juliannától búcsúztunk, aki 1923. január 31-én Kisújfaluban született, és ezesztendő augusztus 20-án hunyt el. Ami Urunk Istenünk adjon erőt, békességet, vigasztalást megszomorodott szívű gyászoló testvéreinknek. Végül az adakozás lehetőségét említem. Tudjuk, hogy ami Urunk Istenünk szereti és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat, Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy a diakóniai feliratú perselyünkbe az építkezéshez szánt adományokat tehetjük most újra. Mert eddig ugye a süpői testvérgyülekezetünknek gyűjtöttünk, de most már újra az itteni átalakító munkákhoz várjuk a segítséget, az adományokat. Lent az alapsor pince részében szeretnénk gyülekezeti konyhát, gyülekezeti mellékhelyiségeket, illetve még csoportszobát kialakítani. Ez a munka elkezdődött már, de azt tudjuk, hogy sok pénz szükséges az építkezéshez, az átalakító munkához, tehát várjuk a testvérek további adományait. Most pedig a 276. dicséretünket keressük meg, tehát 276. énekünket keressük meg, és énekeljük el végig mind az 5 verszakával. Az utolsó, tehát az 5. majd fennállva, így kezdődik ez a dicséretünk. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy, jöv el és nézd meg engem, magamra ó ne hagyj.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátása. Thank you.